Kedves hallgatóm! A zsidókhoz írt levél alapján meghatározhatjuk a különbséget a pap és a próféta között. A pap emberek nevében járul Isten elé, az embert képviseli Isten előtt. A próféta Istentől jön az emberekhez, az Istentől kapott üzenettel. Ezért az Ószövetség papja nem mondja el az embereknek azt, amit Isten továbbítani akar, ez a szolgálat a prófétáké. A pap szolgálata az, hogy az embereket képviselje Isten előtt. Jelenleg, a mi korunkban, az Úr Jézus Krisztus az egyetlen pap. Ő képvisel minket Isten előtt. A papság nem a bűnösökért, hanem a megváltott bűnösökért ténykedik. Emlékezhetünk arra, hogy János az első levél második részének első versében ezt mondta. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Igen, sajnálom, János, de te olyan fiúhoz beszélsz, aki vétkezett. Még Isten gyermeke is vétkezik. Hálás vagyok azért, hogy betakart engem, amikor hozzátette. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Krisztus engem képvisel odafönt. Amikor ellenségem, a sátán vádol az atya előtt, az Úr Jézus Krisztus képviseli az ügyemet. Ő az én főpapom. Ez az egyik oka annak, hogy miért nem elégednék meg sohasem azzal, hogy ő csak a földön legyen pap. Ezt nagyon világossá akarom tenni, és ezzel senkit sem bírálok. Ha valaki képviselni akar engem Isten előtt, biztos akarok lenni abban, hogy azt a személyt elfogadja Isten. Van-e megbízása erre a szolgálatra? Átmente a vizsgálaton, hogy képviselhessen a mennyben? Imádkozhatunk egymásért, de nem képviselhetjük egymást a mennyben. Mivel azonban szükségem van képviselőre, örömet szerez az a tudat, hogy nagy főpapom van, aki képvisel az atya előtt, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Figyeld meg, hogy a pap ajándékokat és áldozatokat mutathat be. A zsidókhoz írt levél írója teljesen világossá teszi, hogy Jézusnak van olyan értéke, amit bemutathat. Ő önmagát ajánlotta fel. Krisztus megváltó. Drága véréhez hasonlítva az arany és ezüst olyan, mint a szemét, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Figyeld meg, hogy ez többes számban van. Bűnökért és nem a bűnért. Ez a hívő életéről beszél. Például, amikor elveszíted a türelmedet, vajon odamész Istenhez, és bevallod ezt a bűnödet? Neked képviselőd van, aki ott áll, hogy közben járjon érted. Ő téged képvisel Isten előtt. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 2. vers. Nagy főpapunk van, aki ezt mondhatta el földi szolgálatának végén. Közületek ki tud rám bűn bizonyítani? János evangéliuma, 8. rész, 46. vers. Az Úrral együtt voltak tanítványai 3 éven át, és ha valami hibát követett volna el, tudtak volna róla. Bűn nélküli volt. Nem követett el bűnt. Mégis, mivel a földön élt, mint ember, megért minket. Együtt tud érezni a tudatlanokkal. Mit jelent ez? Az együttérzés a tudatlannal utal a tudatlanság bűneire. Mózes 3. könyve 4. részének 1. és 2. verse foglalkozik ezekkel a bűnökkel. Ha azt gondolod, hogy nem követtél el bűnt az elmúlt néhány nap alatt, és úgy érzed, hogy a magaslatokon jártál, mondani akarok neked valamit. Bűnöket követtél el, amelyeknek nem is vagy tudatában, és ő, a mi nagy főpapunk, ezekért is közben jár értünk. Együtt érezhet a tudatlanokkal. láthatod, van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve, 14. rész, 12. vers. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. vers. Isten juhokhoz hasonlít minket, mert mindnyájan eltévelyedtünk, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Áron erőtlenséget vagy gyengeséget hordozott, de Krisztust a mi erőtlenségeink vagy gyengeségeink érzése érintette. Tudja, miként érzünk. Ő tökéletes közbenjáró. Amikor elesünk, nem jön velünk a szennybe, ő magához emel minket a mélységből. Áronnak az volt a hiányossága, hogy olyan bűnöket bocsáthatott meg, amelyeket ő is elkövetett, vagy elítélhette azokat a bűnöket, amelyeket nem követett el. Ez a veszély mindig fönnállt, de Krisztus irgalmasságot mutathat, és sohasem néz el semmit, és nem ítél. Amikor hozzájövünk, hogy megvalljuk bűneinket, nem leckésztet azért, hogy legközelebb jobban csináljuk. Kiterjeszti ránk az ő kegyelmét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, 9. vers. Csodálatos, hogy ilyen főpapunk van. Most már látjuk az ellentétet Áron és Krisztus között, mert az Úr Jézus Krisztusban nincs meg az ároni papság eme követelményének a megfelelője. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 3. vers. Emlékszel rá, hogy a nagy engesztelési napon Áron először a saját bűneiért vitt áldozatot és vért a szentek szentjébe. Először a saját bűnkérdését kellett elrendeznie, mielőtt a népet képviselhette volna. Krisztusban ennek nincs megfelelő vonása. Krisztusnak nem kellett önmagáért áldozatot felajánlania. Ő érted és értem hozott áldozatot. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 4. vers. Mint ahogy korábban már láttuk, Krisztus azért volt pap, mert elfogadta Isten. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 5. vers. Teljesen világossá akarom tenni, hogy a nemzettelek szónak itt semmi köze sincs Krisztus betlehemi születéséhez. Ez a Golgota közelében levő kertre utal, ahol Jézust eltemették keresztre feszítése után, mert ott történt a feltámadás. Feltámadt a halálból. Papsága akkor kezdődött, amikor visszament a mennybe, és ez az ő feltámadásáról beszél. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 6. vers. Áron papi rendje nem megfelelő arra, hogy leírja Krisztus papságát. Tehát Urunk nem az Áron rendjéből való főpap, jól lehet Áron a típus, és Krisztus a megvalósító. Krisztus a fiú, és Áron csak szolga. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ki volt Melkisédek? Az egyetlen történelmi följegyzést Mózes első könyve 14. részében találhatjuk felőle, ahol a magasságos Isten papjának írják le. Elment, hogy üdvözölje Ábrahámot, a Kedorlaomer és szövetségesei fölött aratott győzelem után, amikor Ábrahám visszaszerezte Sodoma és Gomora minden lakosát, beleértve unokaöccsét, Lótot is, és visszahozta az összes zsákmányt. Sodoma királya találkozott Ábrahámmal, és felajánlotta neki az összes zsákmányt. Ábrahám kísértésbe esett, de elutasította az ajánlatot. Mózes első könyve 14. részének 18. versében ezt olvassuk. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt. A leírás folytatódik Mózes első könyve 14. részének 19. és 20. versében. Megáldotta őt, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Azt olvastuk, hogy Melkisédek Sálem királya volt, ami azt jelenti, hogy béke, és ő az igazság királyaként is bemutatkozott. Szinte a homályból lép a Szentírás lapjaira. Sejtésünk sincs arról, hogy honnét származott, és ugyanígy tűnik el a Szentírás lapjairól. Róla nincs más történelmi följegyzés. A 10. Zsoltárban látjuk Melkisédek proféciáját, hogy jön valaki, aki pap lesz a Melkisédek rendje szerint. A zsidókhoz írt levél nem ad magyarázatot Melkisédekről. Hadd mondjam ennél a pontnál, hogy egyes igemagyarázók szerint Melkisédek a testet öltése előtt megjelent Krisztus. Ezt a magyarázatot nem tudom elfogadni, mert Melkisédek az Úr Jézus típusa. Nyilvánvalóan a beteljesedés nem lehet azonos a típussal, különben nem lenne típus. Ezért úgy magyarázom, hogy Melkisédek szó szerint Sálem királya volt. Két kiváló szentírás magyarázó, G. Campbell Morgan és Louis Sperry Schaeffer azon az állásponton van, hogy Melkisédek a testet öltése előtt megjelent Krisztus volt. Tehát ha valaki ezt a nézetet fogadja el, akkor neves személyek magyarázatához csatlakozik. Véleményem szerint azonban Melkisédek típus volt, akit Mózes adott Isten vezetése alapján. Előlép a semmiből, és visszatér a semmibe. Napjainak nem volt kezdete, sem vége. Az Úr Jézus Krisztus a kezdet és a vég. Ő az alfa és az ómega. Jelenések könyve, első rész, 8. vers. Mindent ő indított el, és mindent ő juttat céljához. Ő az ámen. Ő örökké való Isten, és ezért nincs kezdete, sem vége. Az író elmondja, hogy ilyen papunk van a Melkisédek rendje szerint. Ennek magyarázatával majd a 7. fejezetnél találkozunk. Ez juttat el minket egy olyan ige szakaszhoz, amelynek értelmezésére teljesen alkalmatlannak érzem magam. Úgy látom, hogy minden magyarázatommal együtt csak érinteni tudom ezt a fejezetet. Az Úr Jézusról ezt mondja, ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattadott Isten félelméért. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 7. vers. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus 3 alkalommal sírt. Az a véleményem, hogy máskor is sírt, de csak 3 esetről van följegyzésünk. Az egyik eset az volt, amikor Lázár sírjához ment Jézus. Akkor jól lehet tudta, hogy föltámasztja Lázárt az életre, a szíve együtt érzett a két nőtestvérrel, akik igen mélyen gyászoltak. Mivel Jézus sírt miattuk, tudom, hogyan érez, amikor szeretteink sírjánál állunk. Egy másik alkalommal Jézus Jeruzsálem városa fölött sírt. Mivel akkor sírt Jeruzsálem fölött, biztos vagyok benne, hogy sokszor sírt azok fölött a városok fölött is, ahol te és én lakom. Bizonyára okot adnak neki arra, hogy sírjon fölöttük. aztán a harmadik alkalommal a Getsemáné kertben sírt. Egy cinikus hitetlen azt a nyilatkozatot tette, hogy bárcsak jelen lehetett volna, hogy az Úr Jézust másként ölje meg, ne keresztre feszítéssel. Nyilvánvaló, hogy valami olyan ragadott meg, amit egyes hívők nem képesek fölfogni. Szerette volna visszatartani Jézust a kereszttől, amit az ördög is szeretett volna elérni. A kereszt árnyékában oda ment hozzá a kísértő, hogy ismét felajánlja neki a koronát kereszt nélkül. Az Úr azonban az Atya akaratát kívánta cselekedni, és ezt mondta: azért ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Oda szentelte magát Atya akaratának, jól lehet bűneink hordozása nagyon visszataszító volt neki, és meghallgattatott Isten félelméért. Az Úr Jézus azért imádkozott a kertben a keserű pohár eltávolításáért, mert nem akart meghalni a kereszten, akkor nem hallgattatott meg, mert igenis meghalt a kereszten. Jézus meghallgattatott. Nem a Getsemáné kertben halt meg. Láthatjuk, a profécia teljesen világossá vált, hogy neki a kereszten kell meghalnia. Nincs jobb ábrázolás a kereszte feszítésről, mint amit a 22. Zsoltárban találunk. A kereszt oltár volt, amelyen Isten fia kiontotta vérét, megfizette bűneinkért a tartozást. A test lelke a vérben van, mondta Isten, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy az engesztelés szerezzen értetek. Mózes 3. könyve, 17. rész, 11. vers. Az Ószövetségben az állat áldozatok vére csak eltakarta a bűnt, de Krisztus vére azért hult, hogy engesztelés szerezzen értetek. Krisztus a kereszt oltárán ontotta vérét. Ezt mondta Nikodémusnak: amiként Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának fölemeltetnie. János evangéliuma 3. rész 14. vers. Nem akart meghalni a kertben. Azt hiszem, ezért imádkozott emberi módon, és sírt, és véres verejtéket hullatott. Urunk közel volt a halálhoz, amint közeledett a kereszthez, és a halál eltávolításáért imádkozott, hogy eljuthasson a keresztre. Azt olvassuk, hogy meghallgattatott Isten félelméért. A félelem nem mindig helytelen, mint ahogy másutt is látjuk ebben a levélben. Rendellenes volna, ha nem félnénk bizonyos veszélyektől. Azt hiszem, több félelemre volna szükség gyülekezeteinkben. Szükségünk van az Úr félelmére, ami a bölcsesség kezdete. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 8. és 9. vers. Miután tökéletességre jutott, vagyis teljesen elvégezte művét. Örök üdvösség, egyedüli örök üdvösséget ajánl. Ha holnap elveszíthetnéd, akkor az nem örökké való. Van másféle üdvösség is, de ő csak örök üdvösséget ajánl. Mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mi az engedelmesség? Emberek tömege kérdezte Jézustól: mit cselekedjünk, hogy Isten munkáját cselekedhessük? Jézus így válaszolt: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János evangéliuma 6. rész 29. vers. Akarsz-e engedelmeskedni Istennek? Akkor bíz Krisztusban. Itt erről van szó. De van itt valami, amit nem értek. Ezt őszintén el kell ismernem. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Miért kellett Isten fiának engedelmességet tanulnia a szenvedések által? És miért volt szüksége arra, hogy tökéletessé legyen, amikor már tökéletes volt? Itt misztériummal állunk szemben, amit nem tudunk felmérni. Csak azt tudom, hogy Isten valami jót hozott ki Krisztus halálából, amely a mennyországot még csodálatosabbá tette, és valamivel gazdagította azt, ahol minden tökéletes, és hogy Isten fia megtanult valamit. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy teljesen kiürítetted a keserű poharat értem, hogy én üdvözülhessek. Ámen.